9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A kormány stratégiai ágazatként tekint a magyar élelmiszeriparra, ezért az elmúlt évtizedben jelentős forrásokat biztosított annak fejlesztésére. 2014 óta már több mint 1170 milliárd forintnyi támogatás érkezett az ágazatba, különböző hazai és Európai Uniós programokon keresztül, jelentette ki Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető rámutatott, hogy az élelmiszeripar fejlesztése kulcsfontosságú, a magyar agrárium jövője, a vidéki munkahelyek megőrzése és az élelmezés biztonság szempontjából is. A kormány ezért stratégiai ágazatként tekint a szektorra, és számos támogatási programot indított annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások modern technológiával hatékonyan és versenyképesen működhessenek. A nagyvállalati beruházási támogatási programban több mint 78 milliárd forint támogatás jutott az ágazat vállalkozásainak, míg a beruházás ösztönzési célelőirányzat keretében további közel 127 milliárd forint érkezett élelmiszeripari fejlesztésekre. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kihívások idején is számíthatnak az ágazat szereplői a kormányra. Az agrárminiszter továbbá kiemelte, hogy a jelenlegi közös agrárpolitika stratégiai tervében 2027-ig közel 500 milliárd forint áll rendelkezésre az élelmiszer- és feldolgozóipari fejlesztések támogatására. 2025 első negyedévében több mint 5 hónap kellett egy új pozíció betöltéséhez, idén már 3 hónap és 22 nap az átlag. A reprezentatív online kutatásba a 18 és 65 év közötti magyar lakosságból 1000 embert vontak be 2026 első negyedévében. A közleményben kiemelték, a munkavállalók aktivitása nőtt, az aktív álláskeresők 40%-a heti több órát tölt pályázással, míg a tavainál 10%-ponttal többen kezdtek álláskeresésbe, amikor még nem voltak foglalkoztatva. A felmérés szerint a jelöltek célzottabban pályáznak, a munkáltatók pedig egyre inkább pozíciós-specifikus elvárások alapján szűrik a jelentkezőket, ami hozzájárul az álláskeresési idő csökkenéséhez. A magasabb beosztásokban továbbra is a munkaerő megtartása a jellemző, míg a nagyobb fluktuációjú pozíciókban aktívabb a mozgás, és ez a kettősség eredményezi, hogy a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami hozzájárulhat az átlagos álláskeresési idő rövidüléséhez. A munkavállalók döntéseiben legfontosabb tényezők a fizetés és a juttatások, a munkahely elhelyezkedése, valamint a számukra megfelelő munkarend. A magyarországi Revolut felhasználók hamarosan már a fizetésüket is kaphatják Revolut számlára, emellett a Quick és a fizetési kérelmek is elérhetők lesznek az appban. Magyar számlaszámot kapnak ugyanis a felhasználók, olvasható a cég által ügyfeleinek küldött levélben. Jelenleg a magyarországi ügyfelek litván számlával és litván IBAN számmal rendelkeznek. A litván számlaszámukra indított utalásokat át fogják irányítani az új magyar számlaszámra, ugyanakkor arról a számlaszámról az átállás után már nem lehet pénzt küldeni. Az átállásig még legalább 2 hónap van hátra, olvasható a levélben. Az ügyfeleket értesíteni fogják, amikor ez megtörtént. Amennyiben valaki nem kívánja, hogy áthelyezzék fiókját, addig is díjmentesen megszüntetheti a számláját, a folyamat pedig egyébként automatikusan megtörténik. Több változást is hoz magával az, hogy ezentúl a magyarországi ügyfeleknek a Revolut Bank Magyarország fióktelepe nyújtja a fizetési számlákhoz kötődő szolgáltatásokat. Így a belföldi, illetve nemzetközi átutalásokra, valamint a bankkártyás utalásokra az utalt összeg 50 ezer forint feletti részére 0,45%-os tranzakciós díj fizetendő, amely azonban legfeljebb 20 ezer forint lehet. A telelő erdei fülesbaglyok 2026. évi országos lakossági felmérésének összesítése szerint közel 20 ezer erdei fülesbagoly telelt Magyarországon, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet január végén a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbagoly csapatok felméréséhez. Az adatok alapján az akció ismét sikeres volt. A számlálás idején az ország legalább 592 településén, 1386 helyszínen 19503 erdei fülesbagoly telelt. A több éve ismétlődő felmérések bővülő adatsorai számos következtetés levonását teszik lehetővé. Az idei eredmények alapján különösen jelentős a baglyok mezőgazdaságban betöltött szerepe. Egy erdei fülesbagoly naponta átlagosan legalább 2,5 kis rágcsálót fogyaszt. Amint egy 150 napos telelési időszak alatt a most megfigyelt állomány így több mint 7 millió mezőgazdasági károkat okozó rágcsálót pusztíthat el. Mindez jelentős segítséget jelent a gazdálkodóknak, mivel a baglyok természetes módon vegyszerek használata nélkül csökkentik a kártevők számát.
Az időjárásról.
A gomoly és fátyol felhők mellett számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra is. Csapadék nem valószínű, de néhol gyenge zápor előfordulhat. Az északi szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű. Hajnalban -2 és +6 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Botfalvai Gábor, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusa lesz, akivel az erdélyi Hátszeg térségében megtalált dinoszaurusz csontokról beszélgetünk majd. Munkájukat egy több mint 100 éves térkép segítette, ami most került elő a térképtárból.
Abszolút izgalmas dolog volt, főleg látni azt a nagyon régi térképet, megsárgult lapon, tényleg kézzel színezett térképről van szó, és amikor láttuk azokat az X-eket, és rajta a római számokat, be volt számozva, hogy 1-től 7-ig a lelőhely, és tudtuk, hogy ezek a lelőhelyek most melyik völgyben találhatóak, akkor azt gondoltuk, hogy ez így egy könnyű dolog lesz, hogy elmegyünk oda, és megtaláljuk.
Aztán a terepmunkáról is hallhatják Botfalvai Gábor kutatót.
Megérkeztünk oda geológus kalapáccsal, meg egy macsetével, és megpróbáltunk a bozótba utat vágni, ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, arra a topográfiai pontra, ahol a kadicsotokár jelölte a lelőhelyeket.
Kedves hallgatóink, ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat. Aztán jött egy ötlet, hogy meg kellene nézni a térképtárban, hát ha leadta a kutató annó azt a térképet, amivel ő dolgozott. A kutatók meglepetésére a térkép ott volt a térképtárban, és ez alapján, ami kézzel színezett, már a megsárgult térkép alapján kezdtek el dolgozni az ELTE kutatói, a Bukaresti Egyetemről érkező kollégájukkal közösen, és végül egy kis szobányi, alig 5 négyzetméteres területen több mint 800 gerinces állat leleteit találták meg, köztük dinoszauruszokét. A tudományos munka eredményeképpen várhatólag még többet megtudunk majd a Magyarosaurus dacusokról, azokról a dinókról, amelyek jelenlegi tudásunk szerint csak itt Erdélyben éltek. A részletekről Botfalvai Gábort, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusát, a kutatócsoport vezetőjét hallják. Egyáltalán hogyan került ön, meg a kutatótársai, eltés kutatók az erdélyi Hátszegi medencéhez, hogy ott közösen kutassanak az erdélyi romániai kutatótársakkal?
Mindig is tudtunk arról, tehát már egyetemista korunkban is, hogy Erdély nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhelyekben, és a Hátszegi medence az mindig egy ikonikus terület volt, aki dinoszauruszokkal foglalkozik. Ha mindenki ismeri, hogy a Hátszegi medence egy nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhely, ezért már, amikor a doktorimat csináltam az Eötvösvény Tudományi Egyetemen, már akkor is foglalkoztam, vagy bekapcsolódtam egyes dinoszaurusz lelőhelyek kutatásába a Hátszegi medencébe. Azonban ez a konkrét kutatási projekt akkor indult, amikor 2019-ben egy igazán értékes térképet fedeztünk fel az akkori geológiai intézetnek a térképtárába. Ugyanis arról tudtunk, hogy a geológiai intézetben van egy nagyon gazdag dinoszaurusz leletanyag. Több dinoszaurusz típusnak a csontanyaga van ott, több új fajt írtak le ez alapján. Azonban ezek a leletanyagok az 1900-es évek legelején lettek begyűjtve, és a kor sajátosságainak megfelelően lettek dokumentálva. Egy rövid közleményt adtak csak arról, hogy honnan gyűjtötték be ezt az anyagot a Hátszegi medencébe, és miket tartalmaz. Azonban nem jegyezték fel, hogy konkrétan hol van ezeknek a csontok, hol voltak ezeknek a csontoknak a lelőhelyei. Azonban 2019-ben megtaláltuk azt a térképet, amin jelölve voltak ezek a lelőhelyek. Így fogtuk ezt a térképet, és megpróbáltuk újra beazonosítani ezeket a lelőhelyeket. Ezek a lelőhelyek a Hátszegi medence nyugati részében találhatóak, Valióra település környékén, és Kadicsotokár volt az, aki 1900-as évek legelején begyűjtött innen számos dinoszauruszt és más krétakori hüllőnek a maradványát. A térkép alapján sikerült beazonosítanunk az ő lelőhelyeit, valamint a terepmunka során további nagyon értékes gerinces lelőhelyre bukkantunk a területen.
Picit még maradjunk a térképnél, utána beszélünk arról, amit találtok. Tehát ez még mondtad, de nem értettem pontosan, honnan került elő ez a térkép?
Tehát ez a térkép, az egykori térkép, amin a lelőhelyeknek a pontos helyzete volt jelölve, ez a Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárába volt iktatva 1900-as évek elején. Azonban erről a térképről nem tudtak sokan, mi viszont megtaláltuk, hogy ez a térkép elérhető ebbe a térképtárba.
Most ez az intézmény számomra nem ismerős, azért kérdezem, hogy ez a mai Magyarország területén lévő dokumentumból került elő és intézményből, vagy ez a mai Románia területéről került?
Nem, ez Budapesten a Stefániai úti épület, ugye ez volt a Magyar Földtani Intézet, ma már máshogy hívják, többször átnevezték, de Igen, ez a Budapesti Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárában.
Ez érdekes történelmileg, hogy a dinók milliós évekkel ezelőtti történetéhez ez a 101 néhány év ilyen trianon viszonylatban igazán nem sok, és a kutatás nem hátráltathatják holmi határok.
Ez abszolút így van, szóval, hogy amikor ugye Kadics Otokár ezeket a leleteket megtalálta Erdélybe, akkor ugye Magyarország területéhez tartozott ez a hátszegi medence is. Ezért Kadics Otokár valójában azért ment a területre, hogy nyersanyagok után kutasson, tehát a geológiai térképezést végzett, milyen kőzetek vannak a felszínen. Eközben találta meg ezeket a dinoszaurusz maradványokat, és mivel a hátszegi medence akkor Magyarországhoz tartozott, ezért a Budapesti Magyar Állami Földtani Intézetbe kerültek ezek a leletanyagok. 1915-ben volt az utolsó ásatása, utána nyilván a trianoni békeszerzés követően itt Magyarországról kutatások nem folytak a területen.
És akkor még a térképhez egy kérdés, hogy ön vagy a kutatótársai kifejezetten ezt keresték? Tehát, hogy szerettek volna többet megtudni arról, hogy honnan kerültek elő az első leletanyagok, vagy ez valami idézőjelben véletlen, hogy belebotlott egy kutató abba, hogy itt van egy olyan térkép, ami érdekes lehet ehhez a kutatáshoz?
Elsősorban a leletanyag vizsgálatával foglalkoztunk akkor, de Makárdi László, aki a Magyar Földtani Intézetnek a munkatársa mind a mai napig, őnek jutott eszébe, hogy talán meg kéne néznünk, hogy a térképtárba leadta-e Kadics Otokár ezt a térképet. A könyvtáros kolléganők segítettek, és amikor megnézték a területi térképeket, akkor megtaláltak egy nagyon színes térképet. Amikor előkerestük azt a térképet, és megnéztük, pontosan rajta volt a valiórai település, és a valiórai település környékén ilyen kisebb x-ek és római számokkal voltak jelölve az akkori lelőhelyeknek a pontos pozíciója. Nyilván ez egy nagyon régi térkép volt, de a különböző georeferálási módszerekkel meg lehetett határozni a mai topográfiai térképeken, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek. Nagyon pontos volt mind a két térkép, és így nagyon könnyen megtaláltuk ezeket a lelőhelyeket.
Ha visszaidézi ezt, akkor milyen érzések voltak önben meg a kutatótársaiban? Egy ilyen jó leső izgalom, hogy na most akkor sikerül-e azt a térképet úgy elemezni, hogy abból mai adat kinyerhető legyen, és hogy majd, ha oda megyünk, találunk-e valami újat? Tehát ez egy ilyen izgi dolog?
Abszolút izgalmas dolog volt, főleg látni azt a nagyon régi térképet, megsárgult lapon, tényleg kézzel színezett térképről van szó, és amikor láttuk azokat az x-eket, és rajta a római számokat, be volt számozva, hogy 1-7-ig a lelőhely, és tudtuk, hogy ezek a lelőhelyek most melyik völgyben találhatóak, akkor azt gondoltuk, hogy ez így egy könnyű dolog lesz, hogy elmegyünk oda és megtaláljuk. Mindenkinek a gondolatában az volt, hogy egy ilyen viszonylag lankás domboldalban lesznek nagyobb ilyen feltárások, kicsit el kell takarítani a törmeléket, és ott lesznek a dinoszauruszokat rejtő kőzetek. Azon, amikor először a területre mentünk, akkor nagyon meghökkentünk, ugyanis ezek a lelőhelyek ilyen időszakos vízmosásokban találhatóak bent a hegyek között, amit szinte teljesen benőtt a vegetáció, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fedőképződményt eltakarítani, hogy hozzájussunk a konkrét szálkőzethez. Ez nagyon nagy fizikai munka volt, és ezután kezdődött csak az, hogy reménykedtünk abban, hogy dinoszaurusz leleteket is fogunk találni. Ez egy nagyon kalandos, izgalmas út volt, és azt hiszem ritka a paleontológiai kutatásokban, hogy így azonnal siker koronázta ezt a műveletet, hiszen már rögtön az első napon megtaláltuk az egyik lelőhelyet, ahonnan sikerült csontokat gyűjteni, és a második nap volt az igazán szenzáció, mert akkor találtuk meg azt a K2-es lelőhelyet, ami ma úgy gondoljuk, hogy a leggazdagabb dinoszaurusz lelőhely.
Mindjárt visszaugrunk ide a történetben, de akkor még egy mondatával visszábra. Tehát ez a nehéz fizikai munka, amíg eljutottak a csontokig. Ez ilyenkor az önök munkája, vagy ehhez kellenek más szakemberek, akik ott a fizikai munkát elvégzik? Ezt hogyan képzeljük el?
Ja nem, ez a mai világ, ez már nem ilyen világ, hogy felfogadunk embereket, akik megcsinálják helyettünk. Nem, természetesen mi voltunk, hárman voltunk a csapatban, Magyar János, aki ma a doktorandusz hallgató, Makárdi László és én, valamint ehhez a csapathoz csatlakozott Csikiszava Zoltán a Bukaresti Egyetemről, hogy megkeressük ezeket a lelőhelyeket. Megérkeztünk oda geológus kalapáccsal, meg egy macsetével, és megpróbáltunk a bozótba utat vágni ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, arra a topográfiai pontra, ahol a kadicsotokán jelölte a lelőhelyeket. Megtaláltuk, úgy gondoltuk, hogy nagyjából ez a terület lehetett, akkor egy nagy részt ki kellett tisztítani, le kellett tisztítani ugye a domboldalon a ráfolyt törmeléket, hogy ott legyenek az ugye kőzetek, és akkor letelepettünk, és elkezdtük centiméterre átnézni a kőzeteket, hogy vannak-e benne csontok. Ez ugye általában így szokott történni az őslénytani kutatásban, hogy sokszor, nagyon sok földmunka, meg kitisztítjuk a területet, stb., aztán nem találunk benne csontokat, de itt szerencsénk volt, mert mindegyik lelőhelyet be tudtuk azonosítani, és mindegyik lelőhelyről tudtunk csontmaradványokat gyűjteni.
És nagyon sokat is, tehát azt írják a közleményükben, hogy ez nagyon ritkaságnak számít, hogy ilyen kis területen ilyen mennyiségű csont kerül elő. Ezt egy kicsit segítsen nekünk kontextusba helyezni, tehát mondjuk az, hogy több mint 800 gerinces maradvány került elő 5 négyzetméterről, ez mihez lehet ezt viszonyítani?
Igen, tehát a Hátszegi medencéből nagyon-nagyon sok dinoszaurusz maradványt ismerünk. Ugye, mint mondtam, több mint 100 éve zajlik itt dinoszaurusz kutatás. Azonban ezeknek a leletanyagoknak a többsége ilyen véletlenszerű megtalálásból ered. Itt arra gondolok, hogy geológusok térképezik, vagy paleontológusok bejárnak egy nagyobb területet, és találnak a domboldalba, vagy egy patakmederbe kimálott csontokat, és akkor folytatnak ott egy kisebb ásatást, begyűjtik azt a csontvázat, majd utána tovább mennek. A mi koncepciónk viszont egészen más volt. Mi úgy gondoltuk, hogy ha találunk egy csontdúsulási területet, akkor a több éven keresztül visszajárunk, fölbontjuk az egész hozzáférhető réteget, begyűjtjük az összes csontot, beazonosítjuk GPS koordinátával, hogy hol vannak, és fölvesszük az üledékről az összes bélyeget, hogy meghatározzuk, hogy milyen környezetet reprezentálnak. A K2-es lelőhely, amit mondtam, ez a második számú lelőhelyünk, ahol ez a hatalmas, ez az igazán magas csontkoncentráció volt kimutatható, ez minket is meglepett. Ugyanis itt tényleg azt kell elképzelni, hogy egy 5 négyzetméteres területet elképzelni magunk előtt, és maga a csonttartalmú réteg is mindössze fél méter vastag volt. Tehát egy nagyon vékony rétegről szól, és egymás hegyén hátán voltak itt a csontok. Sokszor nem tudtuk az egyik csontot kiemelni, mert a másik rajta feküdt. Ugye felmerült a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, és hogy alakulhatott ki ez a nagyon magas csontkoncentráció. És a modellünk, meg a vizsgálataink eredménye azt mutatta, hogy feltehetőleg ez egy olyan képződmény volt, hogy a nagyobb esőzések hatására ilyen nagy heves árvizek voltak a területen, és az egyik ilyen heves árvíz során kialakuló vízfolyás összegyűjtött egy nagyobb területről az ott elhullott állatok maradványait, és ezeket lefele szállította a domboldalon, és szerencsénkre itt a K2-es területen egy kisebb méretű tó helyezkedett el, amivel belefolyt ez a folyómeder, és ugye ahogy a szállítási energia hirtelen nullára csökkent, hiszen a tó állóvizével érintkezett a folyóvize, ezért a szállított csontokat hirtelen egymás hegyére halmozta. És ez okozta azt, hogy itt ilyen magas csontkoncentrációval találkozunk.
Amikor ezeket a folyó szállította ezeket az egykori állatokat, akkor ezek még tetemek voltak, és aztán ott bomlottak le a tó szélén?
Ez egy jó kérdés. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy voltak olyan maradványok, amik különálló kicsi csontelemek voltak. Ezek általában krokodiloktól, teknősöktől származtak, tehát kisméretű csontok. Ezekre azt feltételezzük, hogy ezek nem az árvízben elpusztult élőlények voltak, hanem ezek már korábban elpusztultak, csak ez a megáradt folyó összegyűjtötte az elhullott csontokat, ugye, ami a felszínen hevert. Azonban a lelőhelyről kimutattunk összesen 4 összetartozó csontvázat. Ezt így kell elképzelni, hogy 2 különböző növényevő fajnak az összetartozó csontvázát találtuk itt meg. Ezek a tetemek viszont valószínűleg úgy kerültek ide a felhalmozódási területre, hogy még a csontokat összetartotta a lágyszövet. Feltételezzük, hogy ezek a leletek az áradás során elpusztult élőlényeknek a maradványait mutatja.
Mondott már egy-két példát az élőlényekről, de mondd még ennél részletesebben, hogy miket találtak? Tehát ez a 800 különböző csont, ez krokodil, teknős, dínó, és még...
A dinoszauruszok a legfontosabbak itt nyilván a területen, hiszen ezek a csontvázak is dinoszaurusz csontvázak. 2 típusról beszéltem, az egyik a Hátszegi medencében a leggyakoribb dinoszaurusz, ez egy ilyen 2 méteres hosszúságú dinoszaurusz volt, uralkodóan a hátsó lábán járhatott. Ezeket úgy nevezzük most, hogy rabdodontid dinoszauruszok. Ezek nagyon gyakoriak a Hátszegi területen, viszonylag sok csontvázát is ismerjük. A másik csontváz, amit felfedeztünk itt, az viszont egy nagy testű sauropoda dinoszauruszhoz tartozik. Ezek a ilyen hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok. Ezek viszont jóval ritkábbak. És az innen begyűjtött csontvázanyagok a legteljesebb csontvázanyagnak számítanak az egész erdélyi területről. Ezért nagyon fontos volt ezeknek a vizsgálat és publikálása. Ezeken kívül, a dinoszauruszokon kívül kétféle krokodil, ami nagyon gyakori a területről, vagy fosszília a területről, azonban ezek a krokodilok csak fogak alapján ismertek, de a krokodilok foga annyira speciális, hogy itt különböző csoportokat lehet elkülöníteni egymástól. Vannak teknősök, abban is legalább két faj, illetve ragad kisméretű ragadozó dinoszauruszok, teropóda dinoszauruszok jelenlétét is kimutattuk, de ezeket is csak fogak alapján.
Magyarosaurus csontot esetleg találtak-e? Ugye ez egy olyan dino, de inkább ön mondja el, de ha jól tudom, akkor ez kifejezetten a Háczégi medencéből került elő ennek az első ismert csont lelete.
Igen, ez a Magyarosaurus dacus, ez a leghíresebb dinoszaurusz így a területről. Ez a dinoszaurusz abból a leletanyagból lett leírva, amit valójában Kadics Otokár gyűjtött az 1900-as évek elején. Pár csigolya, ami alapján leírták ezt a fajt. Ugyanakkor ez nagy problémát is okozott, mert hogy nem ismerjük ennek a dinoszaurusznak a többi részét. Mi azt feltételezzük, bár még nem igazoltuk, hogy az innen begyűjtött sauropoda dinoszaurusz, az valószínűleg a magyarosaurushoz tartozott, és hogyha ez a feltevés igazolódik, akkor ez a leletanyag, mivel ez a legteljesebb magyarosaurusz leletanyagnak számít, ezek alapján pontosabb képet fogunk tudni kapni arról, hogy ez a dinoszaurusz hogyan is nézhetett ki a területen.
És mi az, amit most egyébként tudhatunk erről, és ha jól értem, akkor ez egy speciálisan Háczeg környékéről ismert faj, tehát ezért kérdezem, hogy ez fontos.
Igen, ez így van, a Magyarországon speciális, szinte kizárólag innen ismert, tehát a Háczegi medencében. Azonban a kutatások rávilágítottak arra, hogy legalább 4 különböző sauropoda faj volt jelen a Háczegi medencében. Most az a kérdés, hogy amit mi találtunk, sauropoda csontváz, az melyik fajhoz tartozik. Előzetes vizsgálatok alapján ez a csontanyag legjobban a magyarosaurusra emlékeztet, de ezt még nyilván tovább vizsgálatoknak meg kell erősítenie.
És akkor itt egyébként a terepmunka után ez hogyan zajlik? Tehát most abból, ahogy az igeidőkkel fogalmaz, ez azt jelenti, hogy ez a munka még folyik, tehát 2019-ben elkezdték a csontok begyűjtését. Hogyan zajlik egy ilyen munka? Egyáltalán ez hol történik? Budapesten, Bukarestben megosztva dolgoznak? Hogyan zajlik ez a munka?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szóval ez úgy kell ezt a kutatást elképzelni, hogy mindig pályáznunk kell pénzt arra, hogy ez az ásatás és a kutatás tudjon itt folyni a területen. Ezt magyarországi pályázatokból oldjuk meg, ezek a kutatási pályázatok. 2 évvel ezelőtt nyertünk el egy újabb pályázatot, ami 4 évig tart, tehát most a felénél vagyunk. Ez a pályázat finanszírozza azt, hogy kutatócsoport ott töltsön 10 napot a területen, ásatási költségek, odajutás, stb. A lelőhelyekről összegyűjtött csontokat Budapest az Eötvös Loránd Tudományegyetemre szállítjuk, ahol kipreparáljuk és vizsgálatot végzünk rajtuk. Majd amikor megjelenik egy publikáció, akkor és lezártuk a kutatási projektet, akkor az összes dinoszaurusz maradvány, összes csontmaradvány a Bukaresti Tudományegyetemre fog kerülni. Tehát ez egy közös kooperáció, magyarországi pályázatból Romániába végzünk ásatásokat, és magyar-román, meg egyéb nemzetközi kollégákkal közösen dolgozzuk fel az anyagot, de a végleges elhelyezése ennek a leletanyagnak a Bukaresti Egyetemen fog megtörténni, majd ha a projektet lezártuk.
Az például nem merült föl, amennyire ezt ön tudja. A Háczegi medencében van egy turisztikai látványosság, egy dinópark, ami inkább gyerekekre van, hogy is mondjam, kihegyezve, és nem annyira a tudományosságra, legalábbis amikor én ott jártam a kisfiammal, ez volt a benyomásom, de hogy mondjuk az nem merült föl, hogy az ott talált csontokból esetleg ott kiállítsanak, hogy ott a környékben élők láthassák ezeket?
Abszolút kialakult, most a tervek szerint fog is épülni egy nagyobb projekt keretein belül egy nagy múzeum, Háczeg városam közelében. Ez ugye nagy pénz, nagy költségek, de most jelenleg éppen ez a pályázat folyik, hogy ezt új múzeumot felépítsék. Azonban ezek a hátszegi maradványok bizonyos része ki megtalálható ma a Budapesten lévő Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállításában is, ott is találunk ki innen származó maradványokat, illetve több vándor kiállításon próbáljuk bemutatni azért a nagy közönség számára is ezeket a leleteket.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Botfalvai Gáborral, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusával, a kutatócsoport vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A 2026-os költségvetés a háború elhúzódása és a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást biztosít a családokat, nyugdíjasokat és hazai KKV-kat támogató kormányzati programokhoz, írta az Államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének február végi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint fogalmaztak, amit vállaltunk, azt teljesítjük. Januártól 11%-kal emeltük a minimálbért, megemeltük a közszférában dolgozók bérét, megvédtük a 13. havi és bevezettük a 14. havi nyugdíjat. Adómentességet adtunk a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak, valamint megdupláztuk a családi adókedvezményt. Kiemelték, Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett folytatják a béremeléseket, az adócsökkentéseket és az áremelések elleni harcot. Köszi, kihagyom címmel hirdett kisfilm pályázatot a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 13-18 év közötti diákok számára. A pályázók olyan rövid videókkal nevezhetnek, amelyekben bemutatják, hogyan lehet nemet mondani a dohányzásra vagy más nikotin tartalmú termékre, akkor is, ha a kortársak kínálják őket. Az illegális forrásból származó, ellenőrizetlen összetételű, gyakran online felületeken beszerzett, ízesített dohány és nikotin termékek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, és különösen a fiatalok körében gyorsan kialakuló függőségekhez vezethetnek. A NAV szakemberei ezért rendszeresen tartanak prevenciós előadásokat iskolákban, hogy felhívják a figyelmet ezekre a veszélyekre. A pályaművek 60-90 másodperces kisfilmek lehetnek, amelyek akár mobiltelefonnal is elkészíthetők. A győztes filmeket a NAV edukációs programjai és iskolai előadásai során az ország több pontján is levetítik majd. A pályaművek linkjeit 2026. május 8-áig várja a NAV. Húsvéti tematikájú program sorozattal várja a látogatókat a Budapesti Néprajzi Múzeum március 28-án, a Hímes napon. Az egésznapos rendezvény részeként hagyomány és dizájn vásárral, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és családi programokkal készülnek. A program a tavaszi ünnepkör hagyományait kapcsolja össze az alkotás örömével. A vásár ingyenesen látogatható, a kiállításokra és programokra kedvezményes jeggyel lehet belépni. A nap részeként a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében Bach és a Népzene címmel rendeznek koncertet, amely a barokkzene és a magyar népzenei motívumok közötti kapcsolatokat mutatja be. A családokat egyebek mellett kézműves foglalkozások és Écsi Gyöngyi Bábos Meseszínháza várja, amely Angyalbárányok címmel egy gömöri népmesét dolgoz fel. A látogatók megismerkedhetnek a tojásírás, a tojásberzselés és a tojáskarcolás technikáival, valamint a kékfestés hagyományos eljárásával és a kortárs foltvarrással is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Botfalvai Gáborral, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusával, annak a kutatócsoportnak a vezetőjével, akik Erdélyben, a Hátszegi medencében, egy kis szobányi területen, alig 5 négyzetméteren több mint 800 gerinces állat megkövesedett csontjait találták meg.
És akkor itt ebben nincs vita, hogy ezek hol kerülnek elhelyezésre, olyan értelemben, hogy amit 1920 előtt gyűjtöttek be, az egyértelműen Magyarországon van, és itt is marad, amit meg az elmúlt 5 évben gyűjtöttek be, az meg egyértelmű, hogy miután önök végeztek, akkor megy Bukarestbe? Ez ilyen egyszerű?
Ez természetesen így van, hiszen az 1900-es években begyűjtött leletanyagok a magyar budapesti Magyar Földtani Intézetben vannak beleltározva. Tehát amikor oda kap egy csont egy leltárszámot, onnan már nem mozgatható át máshova. Viszont az is egyértelmű, hogy ma ez a román állam tulajdona. Mi segítünk ennek a vizsgálatába közösen a romániai kollégákkal, de természetesen ez oda fog kerülni a bukaresti egyetemre. Szóval között nincsen vita. A tudomány az határokon átívelő, és soha nem szokott ebből félreértés lenni.
És ha már itt a kollégákról beszélünk, ön is említette Csiki Szava Zoltánt a bukaresti egyetemről. Egyszer már volt itt vendégünk az Európa Rádióban valamilyen hátszegi lelet kapcsán, úgyhogy talán emlékeznek rá a hallgatók. Tehát, hogy milyen volt a közös munka, mondjuk az a pillanat, amit felidézett, hogy ott mennek és keresik a benőtt növényzetben ezt a helyet, amit a térkép leírhatott, ott úgy képzelem, hogy azért ő is nagyon izgatott lehetett, hiszen ő is sokat kutatott ezen a területen. Mennyire tudtak együtt dolgozni? Ez
hát a Zoli és köztem mindig is nagyon jó szakmai kapcsolat volt, még mikor doktoranusz hallgató voltam, akkor volt a közös projektjénk és munkánk. Nagyon örültünk neki, hogy eljött velünk a kezdeti pillanatokra, és segítette a munkánkat. Ugye ez egyrészt fontos is volt a számunkra, hiszen neki volt a legnagyobb tudása erről a területről és az innen előkerült állatokról. Meg hát minden nagy segítséget nyújtott, hogy a romániai oldalról is a csapathoz tudott valaki csatlakozni, hiszen ez alapelvárás volt ebben az esetben. Őt is meglepte ez a felfedezés. Sokat foglalkoztatta ez a kérdés, hogy mit lehetnek a Valióra környéki dinoszauruszoknak a lelőhelye, ezért nagyon örült annak, hogy van egy lelkes csapat, aki szintén érdeklődés mutat ez irányba.
És a térképnek ki nem jutott eszébe?
Azt mondta, hogy nem. Nem. Valahogy mindig úgy volt ez a dolog, hogy néha triviális dolgok is hosszú rejtély követi. Nagyon sokan vizsgálták az elmúlt 100 évben ezt a leletanyagot, és mindig valahogy úgy voltak, hogy hát ez biztos nem lehet meg. Inkább ez. Tehát senki nem vette úgymond a fáradtságot, hogy nem tudtak róla, hogy ezt a térkép tárba esetleg meg lehetne nézni. Pedig ott volt ez a térkép, könnyen hozzáférhető, jó rendszerezve, egy szám alapján előkereshető volt. Nyilván néha vannak ilyen dolgok, amikor a véletlen segít, vagy egyszer csak ráismélünk arra, hogy ja, meg kéne ott nézni, és ez történt ebben az esetben.
Hogyan lehet egy olyan eldönteni egy-egy csigolyából, egy-egy csontdarabból, hogy azt a dinoszaurusz fajt valaki látta-e már, leírta-e már, rendszerezte-e már, hogy az ugyanaz-e, nem ugyanaz-e, számomra ez elképzelhetetlenül nehéz feladatnak tűnik, tényleg egy csigolya alapján, de hát ön a szakember, ez hogyan zajlik?
Ez minden anatómia kérdése. Amikor találunk egy lelet együttest, akkor kipreparáljuk, meg tisztítjuk őt a kőzettől, és elkezdjük vizsgálni. Kiterítjük egy asztalra, összerakjuk, hogy miket látunk mondjuk pár csigolyát, meg egy végtagcsontot, esetleg egy állkapocs töredéket, akkor megnézzük, hogy a területről milyen leletek ismertek, mondjuk Átszegi medencéből, aztán kijjebb nagyítunk, és megnézzük, hogy Európában milyen dinoszauruszok léteznek. Ugye azért azt tudni kell, hogy amikor ránézünk egy csontra, azért nagyjából már fogjuk tudni, hogy ez egy sauropoda dinoszaurusz, ez egy rabdodonti dinoszaurusz, tehát a csoportokra szét tudjuk különíteni őket, hiszen teljesen máshogy néznek ki. Nem csak méretükben, hanem morfológiájukban is különbözik. És akkor jön az igazi munka, amikor megpróbáljuk valamelyik fajhoz hozzácsatolni. Azt mondjuk, hogy ez a csont, ez a csigolya, ez a leletanyag teljesen megegyezik a magyarosaurusszal, akkor ez végül is egy jó hír, mert azt tudjuk mondani, hogy ettől a dinoszaurusztól most egy teljesebb leletanyagot ismerünk, ami alapján jobban megismerjük ezt az állatot, hogy hogyan nézett ki, hogyan mozgott, hogyan viselkedett. Ha viszont azt látjuk, hogy nem, semmivel se hasonlít, akkor meg egy új fajnak a leírása történik meg, ami szintén egy nagyon izgalmas dolog, hiszen ezzel a egykori diverzitásba tudunk betekinteni. Tehát mi tüzetesen minden egyes nyúlványt összevettünk minden egyes nyúlvánnyal, megnézzük, hogy mik azok a karakterek, amiket megfigyeltünk egy csonton, ami egyik vagy másik fajos sorolja a mi általunk vizsgált leletet. Így kell elképzelni.
És akkor még egy ilyen csontos kérdés, ebben a már hivatkozott közleményükben írják, kicsit olyan leíró, történetmesélős módon, ahogy felfedezték ezt a lelőhelyet, vagy megtalálták, hogy kibukkantak a fekete dinoszaurusz csontok. Miért fekete egy dinoszaurusznak a csontja?
Ezek a leletek egy sötét színű, tehát magas szervesanyag tartalmú agyagos kőzetből kerülnek elő. Ugye ezek a csontok valójában már nem csontok, hanem valójában kövek, hiszen amikor elpusztul egy állat, a csontja eltemetődik, a csontból a szerves anyag kioldódik belőle a kollagén, távozik a víz, és ez így megnövekedett belső pórus terekbe, ugye a talajvíz folyamatosan áramlik, és a talajvízből kiválnak különböző ásványok. ezt hívjuk megkevesedési folyamatnak, vagy fosszilizációnak. Tehát ezek a csontok azért feketék, mert a bezáró kőzet, ez a magas szerves tartalmú anyag, egy reduktív, tehát oxigén hiányos környezetet mutat, ahol a csontok fosszilizálódtak. Ezért olyan ásványok épültek be a csontokba, ami ilyen környezetbe válik ki, ilyen például a pirit, valószínűleg ettől az ásványtól feketék a csontok. De ha megnézzünk egy másik lelőhelyünket, ahol viszont vörös ősi talajokból, tehát paleo talajokból kerülnek elő a csontok, ott a vörös szín egy oxidatív körülmény mutat, és a csontok is ezáltal fehér színűek, hiszen oxidatív körülmények között kiváló ásványok kövessítik meg, ha lehet ilyen csúnya szóval mondani, az ott lévő csontokat. Ezért volt fekete a K2-es lelőhelyen a csont.
És amikor megtisztítják, preparálják, ha jól emlékszem a szakszóra, a csontokat, akkor ez lekerül róla? Tehát ez a fekete szín, ez lejön erről a lelekről?
Nem, hát igazából azért fekete, nem a kéreg fekete rajta, hanem az egész csontot átitatják ezek az ásványok. Tehát, hogyha eltörjük keresztbe, a belső is fekete, minden fekete ezen a csonton. Tehát maga az egykori csontnak az ásványos szerkezete alakul át, és cserélődnek ki helyben más ásványokkal. Így történik a fosszilizációs folyamat.
Még egy kérdés így a tudományos következtetések tekintetében. Most, amiket megtaláltak leletek, abból le lehet vonni, ki lehet deríteni, ki lehet következtetni olyan dolgokat a hátszegi élővilágról, a dinoszauruszok életéről, odakerüléséről, eltűnéséről, amit eddig nem tudtak, vagy kevésbé részletesen ismertek a hátszeg történetéből?
Ezen kívül, hogy ennyire gazdag, és ennyire sok fajt tudtunk innen kimutatni. A másik nagyon nagy jelentősége, hogy rétegtani vizsgálataink szerint ez a lelőhely a legidősebb lelőhelynek tekintető az egész hátszegi medencével. Úgy lehet ezt legjobban elképzelni, hogy ez a nulladik pillanat, ezt látjuk, hogy amikor adataink vannak, hogy milyen dinoszauruszok éltek ebben a hátszegi medencében, ezen a hátszegi kicsi szigeten, akkor ezzel előhelyet tudunk visszamenni, hiszen itt látjuk, hogy a legősi fauna hogyan nézett ki. Ezért nagyon fontos ez a lelőhely, és ezért volt nagyon fontos ilyen részletekbe menően ezt bizonyítsuk, hogy ez a legidősebb, mert innen tudjuk aztán majd későbbiekben rekonstruálni, hogy a legidősebb fauna és a legfiatalabb fauna között, pár millió, 5 millió év is eltelhetett, milyen változások mentek végbe, milyen evolúciós változások mentek végbe a késő kréta időszakban.
Tehát akkor ennek a következtetés levonásai még önök előtt állnak?
Vannak gondolataim, de igen, nyilván még ez a cikkbe is taglaltuk ezeket a dolgokat. Azt látjuk, hogy szinte ugyanaz, mint hogyha stagnálna ez a világ. Tehát a legidősebb lelőhelyen ugyanazok a nagy dinoszaurusz csoportok nagyjából ugyanazon arányban fordulnak elő, statisztikailag ugyanabban az arányban fordulnak elő, mint a legfiatalabban. Itt a legfiatalabb és a legidősebb között körülbelül 5 millió év telik el. Nyilván azt tudjuk, hogy 5 millió éven keresztül egy faj sem állandó. Tehát most az a kérdés, hogy valójában amit itt mi kimutattunk a saját lelőhelyünkben, a legidősebb, az milyen faj, és az a faj mennyiben különbözik attól a fajtól, amit a legfiatalabb lelőhelyekről ismerünk. És itt nem csak két végpont van, hanem a kettő között is vannak lelőhelyek, tehát terveink az, hogy ez az 5 millió évet végig tudjuk majd dokumentálni, a kezdetektől, általunk látható kezdetektől, a hátszegi sziget megszűnéséig, tehát amikor a tenger elöntötte. Ez az a lépés, amiben most vagyunk, és amit most vizsgálunk.
És akkor mikorra lehet ezzel végezni? Lehet egyáltalán végezni?
Hát én azt gondolom, hogy ez az életemnek egy nagy projektje lesz, és ez még hosszú évekig tudunk itt kutatni és vizsgálni. Ugye ez mindig a pályázat és mindig a pénz függvénye, hogy meddig tudjuk ezt a dolgot csinálni, de ha az arról lenne szó, hogy korlátlan lehetőségek állnak rendelkezésre, akkor azt gondolom, hogy az én életem során ez a projekt nem fog megszűnni, hiszen mindig egy új lelőhelyet találunk, arról mindig kiderül valami új, és újabb puzzle-ök kerülnek az asztalra, amiket össze lehet állítani. Tehát ennek a kutatásnak sose lesz vége. Mint általában a természettudományi kutatásoknak általában soha nincs vége. Mindig lehet tovább menni, mindig lehet egy újabb kérdésre választ keresni és találni.
Fizikai értelemben gyanakodnak arra, hogy lesz még hasonló kis szabályi méretű terület a HCG medencében, ahol ennyi mindent találhatnak, ha megtalálják azt a helyet?
Igen, nem akarom lelőni itt a meglepetés, de ez a lelőhely az egyik lelőhely, amit felfedeztünk. Most dolgozunk a másik lelőhelyünkön, ami egy teljesen véletlen folytán fedeztünk föl, szintén az első alkalommal, mert azt hittük, hogy a Kadicsotokár egyik lelőhelyére tévedtünk, aztán otthon az egyetemen döbbentünk rá, hogy egy másik völgybe ereszkedtünk le, ugye nagy bozót miatt eltévedtünk, és ott találtunk egy nagyon gazdag, szintén nagyon gazdag, talán a K2-es lelőhelyel megegyez gazdagságú lelőhelyet. De folyamatosan folyik a térképezés a területen. Van térképező, geológiai térképezés végző kolléga, Albert Gáspár, aki minden évben nagy területeket jár be, felveszi azokat a pontokat, ahol olyan rétegek vannak a felszínen, ami potenciális lehet a számunkra. Mi oda elmegyünk, többen elkezdünk ott kutatni, és most is október végén voltunk egy rövid terepbejáráson, ahol további két új lelőhelyet találtunk, amit majd idén nyáron szeretnénk részletesen megkutatni. Szóval persze, van nagyon sok perspektíva, és azt is lehet tudni, hogy a Háczegi medencének egy nagyon pici részét jártuk végbe, tehát még nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de a jelenben is látható, hogy itt legalább 5-6 olyan lelőhely van, ami a jövőben részletesen meg lesz kutatva, publikálva, és nagyon sok értékes leletanyag van most jelenleg már begyűjtve és elhelyezve az egyetemen, amihez még nem volt időnk hozzákezdeni.
Szóval nyilván nem csak önök tudják, hogy a Háczegi medencében sok ilyen értékes lelet található, hanem hát erről beszélnek nyilvánosan, és nyilván mások is tudnak erről. Előfordulhat az, hogy valaki ezekben kárt tesz, mielőtt önök odaérnek? Tehát valaki, hát, ott egy ásóval megjelenik és elkezd ásni, akkor okozhat ezzel önöknek kárt?
Természetesen mindig benne van ez a negatív dolog a pakliba. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezek a lelőhelyek nagyon nehezen megközelíthetőek, tehát az úttól, meg településtől mindentől nagyon messze vannak. Ezek olyan lelőhelyek, ahol nagyon-nagyon sok munkát kell végezni ahhoz, hogy hozzáférjünk a csonttartalmú réteghez. Ez azért megnehezíti, szóval általában az ilyen illegális gyűjtők nem az ilyen lelőhelyeket szeretik, hanem ami közel van, meg könnyen hozzáférhető, gyorsan lehet dolgozni. A harmadik dolog meg az, hogy valójában a Háczegi medencébe, ha valaki most ilyen dolgokat szeretne, hogy dinoszauruszokat gyűjt, azért vannak olyan helyek, ahol könnyebben ezt meg lehet tenni. Nekem ilyen tapasztalatom még nem volt, ugyanakkor benne van, hogy a jövőben ebből lehetnek nekünk problémáink, de ez a munkánknak a velejárója, így fogalmaznék.
Egyébként ott amennyire helyi emberekkel találkoznak, mert nyilván nem a faluban kutattak, hanem ugye a terepen, de hogy ha volt ilyen benyomás, akkor a helyiek már csak legyintenek, hogy jönnek újabb kutatók csontokat keresni, vagy van, akit ott ez úgy izgalommal tölt el, hogy na, valami előkerül-e?
Ahol mi kutatásainkat végezzük, akkor meglátnak valakit, akinek a kezébe geológus kalapács van, és nem román nyelven beszél, akkor egyből tudja, hogy dinoszaurusz kutatás. Szóval amikor ezt mondjuk, hogy dinoszaurusz kutatók vagyunk, akkor mindenki tudja, hogy ja, itt szoktak külföldiek jönni dinoszauruszokat kutatni. Abszolút jó viszonyunk van, inkább mondanám semlegesnek, szóval nem arról van szó, hogy a falu lelkesen támogatja a munkánkat, hanem úgy egymás mellett vagyunk. Néha találkozunk pirkapásztorokkal, akik lejönnek, megnézik, hogy ott vagyunk, váltunk pár szót, de nyilván a nyelvi korlátok azok itt problémát jelentenek, tehát a csapatból ugyan vannak románul beszélő kutatók, de nem mindig van velünk, tehát valamikor máshol vannak. Igen, tehát már így nagyon megszerettük ezt a területet, meg nagyon belaktuk, és nagyon már mi is minden falut ismerünk, mindig már tudjuk, melyik bolt meddig van nyitva, szóval ilyen szempontból nyilván az elmúlt években kialakult valami kapcsolat, de nem mondanám ezt egy bensőséges támogatói viszonynak, hanem egy ilyen konstatált dolognak, hogy ja, vannak emberek, akik ilyen bohó dolgokkal foglalkoznak, hogy dinoszaurusz csontokat ásnak ki a rétegből.
Az ön történetének az elejére, ha még beavatna minket, hogy az ön életében hogyan dőlt el, hogy majd mondjuk dinoszauruszokkal szeretne foglalkozni? Említette, hogy a Háczegi medencét már korán ismerte, vonzotta a terület, stb., de ha még korábbra megyünk, akkor egyáltalán ez az őslény tan dolog, ez hogyan jött el az ön életében?
Érdekes módon én nem voltam az a gyerek, aki állandóan dinoszaurusz bábukat gyűjtött és lapozta ezeket a dinoszauruszos könyveket. De volt az életem egy változás, amikor a földrajz tanárom felhívta a figyelmemet arra, hogy van egy ilyen gimnazistáknak kiírt ilyen pályázati lehetőség, hogy lehet ilyen geológiai témába különböző pályamunkákat írni, és hogyha azok jól sikerülnek, ezek a kezdetleges ilyen dolgozatok, vagy hogy mondjam, egy területnek a geológiai bemutatása, akkor részt lehet venni egy táborba, ez a Földtani Örökségünk tábor, és hogyha az is tetszik, meg ott is megtanuljuk, hogy mi a geológia, és nagyon jó ilyen pályázatot írunk, akkor fel is vesznek az egyetemre. És háromszor is elmentem ebbe a táborba, nagyon jól éreztem magam, inkább a geológiai rész érdekelt, milyen kőzet, mit üzen ez a földtörténeti múltból, de azt a harmadik alkalommal a pályázatom révén felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem geológia szakára, és amikor bekerültem az egyetemre, rögtön az első héten találkoztam az egyetemen Ősi Attilával, aki a magyarországi iharkúti dinoszaurusz lelőhelynek a felfedezője. Nálam 5 évvel idősebb emberről van szó, tehát egy fiatal ember volt akkor is. Ő iharkúton végezett ásatásokat, és én bekapcsolódtam olyan szempontból a kutatásba, hogy először preparáltam neki azonnal előkerült maradványokat, aztán utána egyre jobban elkezdtek érdekelni ezek az élőlények, és ott a teknősök határozásával kezdtem el foglalkozni, tehát iharkúti későkrét a dinoszaurusz lelőhelyre előkerült teknősökkel, majd ebből áttértem egy kicsit más területre, de még mindig iharkútra, ebből írtam a szakdolgozatomat, majd a doktori diszertációmat, és amikor ledoktoráltam, 2017-ben azt hiszem, akkor jött ugye egy minden kutató életében egy fordulópont, hiszen el kell valamilyen szempontból rugaszkodni az eddigi projektől is egy új projektet kitalálni, amiben ki tudunk teljesedni. És ez az új váltás jelentette azt, hogy akkor én most nem iharkúttal, nem a magyar dinoszaurusz lelőhelyen kívánok tovább kutatásokat folytatni, hanem egy új projektet nyitok, és ez a hátszegi medence irányába mutatott.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Botfalvai Gábort, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Boy.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa